A Galápagos szigetekkel folytatjuk, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Izgalmas volt megszervezni az expedíciót, amikor ide látogattam. Budapestről először elmentem Amsterdamba, Amsterdamból Bonaire-ra. Bonaire egy kis sziget a Holland Antillákon, Közép-Amerikában, Dél-Amerikától egy kicsit északra, és aztán innen Guayaquil városába repültem tovább. Ez Ecuador legnagyobb városa, de nem ez a főváros, hanem Quito, úgyhogy innen még visszamentem Quitóba, Ecuador fővárosába. És aztán egy helyi társaság gépe vitt Baltra szigetére, de nem volt könnyű megszervezni, mert hogy kicsi a gép, és meglehetősen zsúfolt, tehát azt hiszem talán 4-5 napot is várni kellett, mire szabad gép volt, ahová felfértem egyáltalán. Az utazást megelőzően a bőrönből szinte mindent ki kellett pakolni, a legutolsó zoknit is átvizsgálták, nincs-e véletlenül valamilyen apró mag vagy gyümölcs darab a podgyászban, ugyanis ezeknek nem szabad bejutniuk Galápagoszra. Amikor megérkeztem, akkor a kézi podgyászból is mindent ki kellett pakolni, nem csak a bőrönből. Kifelé ugyanilyen kemény az ellenőrzés, ilyenkor azt vizsgálják, nem visze ki valamit a látogató. Aztán még $100 díjat ki kell fizetni a Nemzeti Parknak, és az ember már is ott áll egy kopársziget repülőtere előtt. Ezt követően már csak a helyi autóbusz kell megvárni, amely 1000 éves, és hát persze soha nem fér fel mindenki. Ha pedig valaki nem elég erőszakos, akkor tovább átsoroghat a tűző napon még néhány órát. A busz azért fontos, mert hogy a repülőtér sziget másik oldalán levő kikötőbe csak ezzel lehet eljutni, és aztán a kikötőből visz át egy kis hajó mindenkit Santa Cruz szigetére, ahol már emberek is élnek, mert hogy a Baltra sziget, a reptér sziget az lényegében csak egy közigazgatási központ, leszállnak a repülők, ott vannak a buszosok, aztán onnan mindenki megy tovább. Aztán amikor Santa Cruz szigetén a kikötőben vagyunk, akkor újabb buszt kell szerezni, amivel aztán elvándorolhatunk Porto Ayorába, a viszonylagos nagyvárosba, ahol már szállást is találni. És hogyha itt találtunk szállást valahol, egyébként még egy mellette lévő puszkis szigeten találtam én szállást, a Finch Bay szállodánál szálltam meg, ami azért volt érdekes, mert egyrészt alig voltunk, másrészt viszont úgy lehetett megközelíteni, hogy gyakorlatilag oda mentem az öbölhöz, és integetni kellett egy éppen arra járó csónakosnak, hajósnak, bárkinek, és a helyi szabályzat szerint ilyenkor azonnal oda kell menniük, és akkor át kell vinniük a másik partra azt, aki éppen integet. Úgyhogy nincsen híd, vagy bármi más, meg hivatalos forgalom, hanem mindenkinek kötelessége átvinni a másikat. De amikor a repülő visszafelé indult, akkor is ugyanígy működött a rendszer, és hajnali 3-kor is volt olyan hajócsónak, amelyik éppen horgászni, vagy akármi, vagy halászni ment, és tényleg működött a rendszer. Na és hogyha itt vagyunk, akkor itt aztán már egy olyan hajóra is felkérezkedhetünk, amelyik éppen Seymourba tart, hát persze kisebb hajókról, csónakokról beszélünk, de hát ez már a könnyebbik része az utazásnak, hiszen szinte minden nap visznek a vállalkozó szellemű helybeliek, kutatókat, turistákat Seymour szigetére. Santa Cruz nagyobb Seymournál, bár mondom, Seymour az tényleg ilyen nagyon-nagyon izgalmas, de Santa Cruz szigete az, amelyik a nagy Galápagoszi sziget, és ott aztán vannak tényleg óriási teknősök. A középső része a szigetnek zöld és csapadékos, bőven van mit enni és inni a teknősöknek is. A legnagyobb teknős 1,5 méteres és 170 éves, nagyon hosszú ideig élnek, mondjuk nem kell túlságosan sokat idegeskedniük. A Santa Cruz-i sziget közepén lényegében ilyen Jurassic Park-szerű a hangulat, hatalmas madár, több is kering a levegőben, a földön pedig nem csak a tengeri teknősök dőzsölnek, hanem mindenféle szárazföldi egyéb lények is, és nappal a szárazföldön próbálnak melegedni. Mint említettem, olyan Santa Cruz, hogy minden nap esik, és dzsungelszerű a közepe, a parti szakaszon azonban, mintha elvágták volna, megszűnik az esőfüggöny. A helybeliek pontosan tudják, hogy a tengerparton mindig jó idő van, a belső részeken pedig szinte mindig zuhog, így megy ez már évezredek óta, úgyhogy el is mesélik, hát persze először hihetetlennek tűnik, de a valóság igazolja az elmondottakat. Santa Cruz szigetén 2 gyönyörű fehér homokos tengerparti pihenőhelyet találunk, de amikor felkerestem az elsőt, rajtam kívül senki nem volt az ég alatt a világon, és hát nem értettem, hogy miként lehetséges, hogy nem özöllenek ide a turisták. Aztán hamarosan rádöbbentem, mert hogy amikor kijöttem a vízből, a vízcseppek, a testemre lévő vízcseppek okán ilyen bögölyszerű legyek azonnal rám támadtak, rászálltak a bőrömre, és szinte kiáltottam a fájdalomtól, mert hogy még elhessegetni sem lehetett a szörnyű rovarokat, azonnal újra támadtak, és hát nem féltek a törülközővel hadonászó embertől. Nem maradt más hátra, mint a futás, úgyhogy hamar magam mögött hagytam az álom szép tengerpartot, miközben szaladtam, még láttam leszállni a gyönyörű rózsaszínű flamingókat a part melletti tó környékén, de hát ez már cseppet sem érdekelt. Visszatérve egy picit a Galapagos-szigetek felfedezésére, nos, 1535-ben járt itt először ember, legalábbis így tudjuk, a spanyolok, és korábban lakatlan volt, tehát meg tudták őrizni az őrzsíkok hatalmukat. Aztán a 17. században már több katona is körülnézett, és támaszpontokon gondolkodott, de valójában csak az 1830-as években tudta bekebelezni Ecuador, amikor is José María Villamil tábornok egyszerűen néhány katonával behatolt, és Ecuador részévé nyilvánította. De ekkor sem voltak még komoly települések itt, de azért a legfontosabb szigeten már laktak emberek. 1835-ben járt itt Charles Darwin, akinek az emlékét a mai napig ápolják, és Santa Cruz szigetén a biológiai kutatóközpontot is Darwin kutatóközpontnak nevezték el, és van itt egy kis múzeum is, és meg lehet nézni, hogy a híres evolúciós elméletét hol alkotta meg. A leghíresebb állatok persze a Galapagónak nevezett óriás teknősök, vagy elefánt teknősök, és itt a Darwin központban is lehet jó néhánnyal találkozni. Egyébként nagyon barátságosak, és etetni is lehet őket, nagyon szeretik a különböző ilyen saláta féleségeket. Persze talán a Galapagos teknősök mellett a pintyek is rendkívül híresek, mégpedig a Darwin pintyek, hiszen ezeket tanulmányozta oly hosszasan a híres kutató, de valójában nem is pintyek, hanem sármányfélék ezek az izgalmas kis madarak. A Galapagosi medvefóka még izgalmas élőlény, és vele is találkozhatunk. Meg hát persze itt vannak az iguanák, a leguánok, róluk már sokat meséltem. A pingvinekről viszont kevesebbet, ugyanis az egyik szigeten magam is találkoztam apró kis Galapagosi pingvinnel. Én korábban azt hittem, hogy a pingvinhez hideg is kell, és olyan helyen szeretnek a pingvinek lakni, ahol hó van a lábuk alatt, meg jégpáncél, de nem. Valójában a meleg vizet azért nem szeretik, de hogyha nincs annyira hideg, akkor is jól el van egy pingvin. Úgyhogy errefelé azért a hűvösebb áramlatoknak köszönhetően a vízben is kellemesen érzik magukat, és hiába vagyunk az egyenlítőnél, azért olyan rekkenő hőség nincsen a Galapagos-szigeteken, pingvin viszont van. Mivel hogy ők is elszoktak az embertől, ezért korán sem félnek, és amikor egy picit megpróbáltam megközelíteni az egyik aranyos kis pingvint, hát odajött, és szégyen az úszás, de hasznos, szépen el kellett jönnöm, nehogy így belém csipkedjen. Azt már megtanultam egy tájföldi kiránduláson, hogy az ilyen kicsi, ártalmatlan, cuki élőlények talán a legveszedelmesebbek, mert hogy egy nagyon kellemes kis állatkertben forgattam, és hoztak oda egy hatalmas orángutánt, gyönyörű felvételek készültek, aztán egy tigrissel is készültek felvételek, és mellettem állt, meg még a kezemet rá is tettem a nyakára, aztán volt olyan, hogy rám tettek skorpiókat, végig a mellkasomon skorpiók voltak, meg sem mertem mozdulni, azt is levették, és krokodilokkal is forgattam, nem lett semmi bajom, aztán hoztak végül egy őzikét, és megpróbáltam megsimogatni így a feje alatt a nyakánál, hogy őzike, mire a párhetes őzike akkorát harapott a hónajamba, hogy utána még két hétig ápolgattak. Megtanultam, hogy ezek az aranyos kis növényevők, ezek nagyon kemény szörnyek tudnak lenni, úgyhogy hagytam a Galapagosi pingvint a maga útját járni, és gyorsan elúsztam előle, hát már amennyire egy pingvinhez képest gyorsan tudok úszni. Meséltem már arról, hogy a Galapagosi pörölyt szápákkal is lehet úszogatni, hát ellenük még kisebb az esélyem, hogyha próbálkoznának, de szerencsére nem próbálkoznak, legalábbis balesetről még nem számoltak be. Persze nem tudom, hogy azért, mert nem volt, vagy azért, mert keveset beszélnek erről. Érdekes az is, hogy a Galapagoson élő fajok jelentős része az fokozottan védett, és komoly bevételt jelent egyébként az a $100, amit a turisták a látogatásért cserébe fizetnek, és hát arra fordítják, hogy a nemzeti parkot fenntartsák, és felügyeljék azt, hogy ne kerüljön oda be se kutya, se macska, semmi olyan élőlény, amelyik veszélyeztetné a speciális állatvilágot. Hozzáteszem, azért kutyák kerültek be, tehát találkoztam jó párral a Santa Cruz-i szigeten. 1968-ban már a szigetek 98%-a védettség alá került. Mint már meséltem önöknek, a nagyobb szigetek belsejében nagyon komoly a csapadék is, és trópusi esőerdőt találunk, míg a partszakaszokon kellemesen lehetne strandolni, ha nem lennének a vérszívó kis bögyök. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy velem tartottak az elmúlt fél órában. Önök a világszámot hallották itt az Inforádióban, ezúttal a Galapagos-szigetekről meséltem önöknek. Búcsúzik a műsorvezető, kis Robert Richard. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!